Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Az Úr áldása és kegyelme legyen a mi Isten tiszteltünkön. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felkelek, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Amen. Hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Máté evangéliumában a 4. fejezetben. Az első 11 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Máté evangéliumából a 4. fejezetből az első 11 verset olvasom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Hallottok Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy akik benned bíznak, azoknak az erejük megújul. Szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Köszönjük, hogy te vagy az igaz bíró, aki jó és rossz felett ítéletet tartasz a mi javunkra. Köszönjük, hogy még a kísértővel szemben is erőt adsz, bölcsességet, világosságot. És köszönjük azt, hogy szembenézhetünk, ha veled vagyunk, még a legnehezebb dolgokkal is a világban, és megküzdhetünk azokkal, és győzhetünk. Köszönjük, ha elesünk, vagy ha elbuktunk, akkor is van reménységünk felkelni, és minden bukás, vagy minden negatív tapasztalat végül is út a sikerhez, mert valamit meg fogunk tanulni, és meg fogjuk érteni még jobban önmagunkat, és a te lényedet és akaratodat. Így hát tudhatjuk azt, hogy semmi sem választhat el tőled, minden a javunkra van. Ezért a félelmet, a szorongást, vagy a bizonytalanságot letehetjük most, hiszen te jól ismersz bennünket, tudod, hogy mi vár reánk, és az az út, amelyen elindultunk, az élet útja, te tudod, hogy milyen feladataink vannak, mivel kell majd megküzdenünk, és tudjuk, hogy te fel fogsz erre készíteni bennünket, és adsz elég erőt ahhoz, hogy az úton maradjunk, és továbbra is megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, és így adsz nekünk elég kegyelmet ahhoz, hogy az életünket a te kezedben letéve megnyerjük azt. Ezt a titkot kérjük, bonts ki előttünk, és tedd ezt az órát a veled való találkozás alkalmává. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, a Máté evangéliumából, a 4. fejezetből egyetlen egy verset olvasunk, a 11. verset. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Foglaljon helyet a gyülekezet. A bőjt időszakába léptünk, amikor is úgymond készülünk már a nagy hétre és húsvétra. A bőjt a lelki-testi megtisztulásnak az ideje. Lélek és test az nem elválasztható, hanem szoros egységben van. És nem azért élünk, hogy... Tehát nem a testünkért élünk ebben a világban, bár azt fenn kell tartanunk, hanem fordítva van, a test lényegében a lélek javára és épülésére van, és a testünk lényegében eszköz arra, hogy ebben a földi létben egyáltalán működni tudjunk, mert test nélkül nem tudunk a földi világban létezni és élni. Ezért, amikor böjtölünk, akkor ugye arról van szó, hogy valahogy visszavonjuk az érzékeinket önmagunkba, és elfordulunk a külső világtól, és egy befelé vezető úton indulunk el. Ez ugye lehet az, hogy a hétköznapi foglalatosságainktól, vagy munkánktól, ha van erre lehetőségünk, visszavonulunk, a tevékenységeinktől visszavonulunk, illetve a különböző érzékkielégítésektől, tehát az evésben is korlátozzuk magunkat, vagy a vizuális élményekben, vagy mindazokban a dolgokban, amelyek a tudatunkat vagy a lelkünket a külső világhoz viszik, vagyis a láthatóhoz. Amikor belső útról beszélünk, és ez lényegében tartalmazza a kereszténységünk a belső utat, mert Jézus Krisztussal egyrészt, mivel a mesterünket nem látjuk, ez már önmagába véve is a belső utat jelenti. Hát egy olyan mesterhez jövünk, egy olyan mesterhez imádkozunk, akit nem látunk. Itt már önmagában megkezdődik a misztika, hogy valakihez tartozunk, illetve ha Istenről is beszélünk, őt sem látjuk. De bármennyit is próbálnánk nézni a szemünkkel, és kutatni őt, hogy hol van, ilyen értelemben úgy nem láthatjuk színről színre őt. És amikor elindul az ember az Isten megismerésének az útján, akkor a bőt arra való lehetőség, hogy lélekben keressük az Istent. Lélekben, ahogy Krisztus is mondta, samáriai asszonynak, hogy ugye samáriai asszony kérdése, hogy hol fogjuk majd imádni az Istent, se nem itt, se nem máshol, hanem mindenki, aki lélekben és igazságban keresi az Istent, azok lesznek igazából Istennek az imádói. Tehát a legközelebbi út az Istenhez, a személyes út, amelyen mindannyian elindulhatunk, a személyes benső út. Ezt nem szabad elhanyagolni, és a böjtölő ember, a senkihez nem megy másoktól segítséget kérni, nem másoktól kérdezi meg, hogy kicsoda az Isten, hol található meg, hanem saját maga határozza el, hogy én már pedig Istennel leszek, ha ezt a böjtöt így Isten keresésképpen fogjuk föl. És ő maga, nem mozdulva, azt érzi, hogy az egész világ bizonyos fokig megszűnik körülötte, és egy világba be tud lépni, az pedig a saját bensőjének, a lelkének a világ, és azon keresztül belép az Istennek a jelenlétébe. És ez az a csodálatos élmény, amiért érdemes böjtöl. Most lelki-szellemi szinten, amikor ezt meg tudja élni az ember, mert ez így elmondva talán nagyon egyszerű és könnyű, illetve túl bonyolultnak sem akarom ezt föltüntetni, de mégis egy meghatározó élmény, és ami semmihez sem fogható. Lényegében, amikor eljövünk a templomba, ugye a templom, mint kifejezés, a templációból van a tudtom szerint, ami azt jelenti, hogy szemlélődünk. Tehát itt a templomban is lényegében valamilyen szinten visszavontuk az érzékeinket a világtól, mert eljöttünk a templomba, nem vagyunk benne a világ sodrásába, és most nem mással foglalkozunk, hanem szántunk egy órát arra, hogy egyrészt az a szokatlan dolog, amit esetleg otthon nem végzünk, hogy csendben vagyunk, illetve az, hogy valamilyen szinten vissza vagyunk fogva, mert nem nyilvánítjuk ki most nyíltan mindannyian a véleményünket, nem beszéljük meg azonnal, hogy miről van szó, hanem figyelünk, hogy mi jelenik meg előttünk lelkiképpen, és azzal közösséget vállalunk. Tehát ha így nézzük, az is bőjt, hogy az ember a napjaiban időt szán az Istenre, az maga is egy bőjt, nem csak azt mondjuk, hogy 40 napon keresztül én most nem eszem, nem iszom, és akkor ugye valahogy intenzíven, meg nem kell nekünk a sivatagba elvonulnunk, vagy olyan helyekre, bár az, hogy az ember megszakítja a közvetlen környezetével való kapcsolatát, ezért nagy változások, vagy például amikor zarándok útra elmennek az emberek, és az életük eljut egy olyan pontra, hogy úgy érzik, hogy ki kell szabadulni ebből a mókuskerékből, és szükségünk van arra, hogy elmenjünk, és a zarándok út az azért jó, mert hogy az ember elszakad a saját világától, elmegy egy másik helyre, vagy egy célt kitűz, akár szent helyek végiglátogatása, és egyfajta lelki megtisztulásképpen vándorol, ez most tarthat különböző időpontig, és közben önmagával van, mondhatjuk azt, hogy a világgal is, de egészen más viszonyban. Nem ragaszkodik a világhoz. Egy csomó minden abból fakad az életünkben, hogy ami történik velünk, vagy ami történik általunk, ahhoz mi túlzott módon ragaszkodunk. Hát persze, hogy ragaszkodunk, ugye, mert velem történik, meg én akarom megtenni, és kialakul ez a személyes kapcsolat. A bőjt valamilyen szinten, vagy ez a lelki kimozdulás azt jelenti, hogy ezeket a személyes kapcsolatokat bár megvannak, de meglazítjuk. Még az önmagunkhoz való viszonyt is, mert azáltal, hogy én az egyik helyről mondjuk elmegyek egy másik helyre, egy zarándoklatot hajtok végre, közben a saját magamhoz való viszonyomat is fellazítottam, mert én mindig folyamatban vagyok, én nem egy statikus lény vagyok, aki most ilyen vagyok, és ilyen leszek holnap is, meg holnap után is, ez vagyok én, és ezt erősítem minden nap magamban, hogy én már pedig ilyen ember vagyok, és én így gondolkodom, és én nem tudok megváltozni, mert én már évek hosszú során át így élek, és ezek a gondolataim vannak és érzéseim, hanem pont azt azítom föl, hogy én olyan ember vagyok, amilyennél most formálódtam az életem egy bizonyos szakában, a szakaszában most eljutottam, de képes vagyok arra, hogy a dolgokon túllépjek. Ha már így nézzük, ugye a zarándok útnak is ez a lényege, hogy annyit lépek, hogy előbb-utóbb túllépek dolgokon, és túl fogok jutni, és ezt úgy rábízom a lélek törvényszerűségére, mert nem kényszerítem ki azt, hogy már pedig most 40 kilométeren belül most aztán már én jussak túl valamin, hanem lehet, hogy hosszabb idő kell ahhoz, hogy míg én eltávolodok, míg én átjárom magamban ezeket a dolgokat, és megküzdök vele. Most elképzelhetjük azt, hogy Jézusnak mennyi mindennel kellett szembenézni, akár önmagában, vagy amikor a feladatára készült, hogy most majd ő ugye prédikálni fog, és az a nagy feladata van, hogy az egész emberiségre vonatkozóan kinyilvánítsa Isten tanítását, és ő ezzel tisztában volt. És ugye, ha így nézzük, akkor ez csak 3 év. Nem egy olyan nagy idő, és 3 év alatt kellett egy olyat alkotni, vagy teremteni, ami több ezer évig fog működni. A másik dolog pedig egy élőútot akar adni, ami nem csak azt jelenti, hogy tanításokat ad, amelyeket elolvashatunk, könyvbe van kötve, és így tanulmányozhatjuk, hanem úgy is, hogy ő maga is jelen akar lenni minden időben azok számára, akik az ő tanítását hallgatják, azok számára megtapasztalhatóvá akarja tenni azt, amiről a tanítás szól. Ez még nagyobb feladat. Tehát elég nagy feladat az, hogy valamit létrehozzunk, tanításképpen is az jelen legyen, és azt nagyjából megértsék az emberek. De a még nagyobb dolog az, hogy amit megértettünk, utána meg is tudjuk élni. Ugye? És itt jön a különbség, ha így nézzük, sok esetben a vallás külső gyakorlata, az, hogy részt veszek, mondjuk eljövök rituációkon, Isten tiszteleten, mondjuk bibliaolvasáson, bármilyen részt vettek, így is tapasztalom az Istennek a jelenlétét. De amikor most a bőjtöt mondom, vagy Krisztusnak a személyét, amikor egész mélyre megyek, és mély szintre, akkor mindezeken keresztül, ahogy egyébként gyakoroltam magamat az Istenben, még mélyebbre tudok menni, és személyessé válik ez az én számomra. Megélem, és átélhető lesz is, atya. Megvizsgáljuk, hogy miért járunk a templomban, akkor azt mondjuk, hogy ez is a böjtnek a része. Ugye dolgozzál 6 napon át, a 7. napot pedig szenteld meg. 7. napon ne végezzél semmi munkát, és legyél az Istennel. Tehát rendszeres böjtöt ajánlja az Isten. A lelkünk egészségeképpen, a testünk megújulásaképpen, és annak, hogy mi valóban tudjuk tapasztalni földi létben az örökkévalót, mert az nekünk olyan nagy szükségünk van, hogy a lelki-szellemi dolgok tekintetében valamilyen transzcendens tapasztaljunk, mert az az, ami elemel bennünket ettől a röghöz kötöttségtől. És az embernek azért van szüksége örömforrásokra és bármire az életében, a teljességre, az élet ízére, meg mindarra, amit mi élvezünk úgymond az életben. A böjt nem az ellen van, és itt most itt aláhúznám, nem az ellen van, hogy az ember itt most minden jót és mindazt, amit élvez az életében, attól most eltávolodjon, és valamilyen besavanyodottan, úgymond mindezeket elutasítva, akkor ő most úgymond szentként éljen egy hegynek a tetején, és ott valahogy úgy a térben, úgy Istennel legyen, hanem ez a most másik értelemben, az az igazi gyönyörűségnek a megtapasztalása, amikor mindez a gyönyörűség, ami egyébként engem körbevesz, attól, hogyha eltávolodok, egy nagyobb boldogságot fogok tapasztalni. És amikor visszamegyek a világban, akkor jobban tudok örülni azoknak a hétköznapi dolgoknak is, ami körbevesz engem. Ismét örülök a kenyér ízének, ismét beleszippantok a finom friss levegőbe, és azt mondom, hogy de jó ez az élet. Tudok örülni a társamnak, vagy másképpen nézek az emberekre, és másképpen nézek a világra. Tehát a 7. nap az lényegében az, hogy így megerősödünk, és ráhangolódunk újra az élet forrására, és amikor elkezdjük ugye azt a csodálatos hétfőt, amit legszívesebben kihúznánk a naptárból, ugye az igazából az a pillanat, amikor a legboldogabban kéne kezdenünk. És ugye általában úgy történik, hogy a hétfő a legboldogtalanabb napunk. Hát annyit kéne még úgy szeretnék még pihenni, meg elvonulni, és mi az, amit ha megnézzük a lelkünkben, mi az, amit akarunk mondani, hogyha hagy vonulhassak már ettől a világtól, és annyira elegem van, hogy most ezt már megint kezdjük. Tehát ott van az alapvető vágy bennünk, de mégis azt mondom, hogy hát legyél Istennel, vagy gyakorold, meg menj el böjtölni, meg menj el zarándokútra, nem tudom, akkor hát ezt nem. De közben arra vágysz. Tehát van egy természetes belső vágyunk, ezt föl lehet így fedezni, hogy mert hogyha mesterkérten gondoljuk ezt a böjtöt, ugye, vagy az Istenhez való közeledésünket, ami mesterkért dolog, az idő után fárasztani fog, hogy most miért kell így csinálni, meg mindig így kell, meg erre kell gondolni, meg arra kell gondolni, meg arra nem lehet gondolni, és akkor ez így nem megy az embernek. Mert mindig, ha mondom, hogy mire ne gondolj, biztos, hogy arra fogsz. Ugye? És ez így elég nehéz, hogy gondolj Istenre, és csak eszembe jut az a sárga számla. Ha leülök és csendben vagyok otthon, akkor úgy érzem, hogy hát nekem inkább cselekednem kéne, mert annyi dolgom van nekem, nem, hogy leüljek és csendben legyek, vagy be kell kapcsolnom a rádiót, mert egyszerűen nem bírom. Tehát ehhez is azért kicsit szoktatni kell magunkat, illetve humorérzék is kell az igazi böjthöz. Hát én azt mondom, hogy kell, hogy tudjunk egy picit magunkon nevetni, és kell, hogy tudjuk nevetni azon a világon, amiben élünk. Mert amit annyira tragikusnak érzünk, az néha egy egyszerű dologgal, vagy egyfajta viszonyulással átírható. És pont ez a lényeg a böjtben. Hogy semmi se annyira megkötött, mint amennyire gondolod, és amikor a megkötöttségekből mész ki, akkor felismered, hogy a dolgok átalakíthatók. Sőt, te magad sem vagy annyira statikus lény, mert te magad alakítod át a dolgokat valamilyen szinten, és az a végső csoda, hogy te magad is átalakulsz. Mindezen közben. Tehát amikor Jézus megkeresztelkedett, ugye a Jordánban keresztelő Jánossal, akkor Isten lelk galamb formájában aláereszkedett és őre átszállt. Hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben, csak itt kiemelném ezt a ezt a gondolatot, akiben gyönyörködöm. Miért emelem ezt ki? Mert azt jelenti, hogy amikor Jézus megkeresztelték, akkor ő a legmagasabb gyönyör állapotában volt az Istennel. És akkor ment el 40 napra böjtölni. Tehát a boldogságban és abban a teljességben, amivel volt, abban vállalta azt a fajta egyedüllétet, hogy mondhatjuk magán, de az egy tökéletesség volt. Már megvolt minden. És úgy ment el, és úgy tudott lemondani, és a lemondást gyakorolta. Na most erre hívnám fel a figyelmet, hogy a lemondás, vagy a bőj gyakorlása ugye azért nehéz, mert valamit el kell engednünk. Mikor tudok én dolgokat elengedni? Akkor tudom a legjobban elengedni a dolgokat, ha van valami, amihez hozzá tudom ismételtem magamat, most idézőjelben mondom, kötni, de most furcsa kifejezés, hogy elengedni a dolgokat, aztán megint hozzákötöm magamat valamihez, de az ember valahogy így van, a semmiért nehezen tudsz elindulni. Itt, amikor böjtről beszélek, tehát nem csak a lemondásról beszélek, hogy mondjál le mindenről, aztán menjél le, és legyél Istennel, és akkor ezt így valósítsd meg, hanem valahogy a bődben, igen, ez is nehéz lehet, hogy Istennel akarsz találkozni, az a nehezebbik oldal, de az is megvalósít, hogy lemondasz mindenről, hogy találkozhass Istennel, de Krisztusnál itt az volt már, hogy ő már találkozott Istennel, és Istennel volt, és úgy ment el rajta. De érezzük a kettő közötti különbséget. Mi emberi létünkben van az a bőt, amikor én nem vagyok Istennel, én nagyon nem. De azt mondom, hogy most elég. Én akarok vele találkozni. És keresem őt. Ez is a bőtnek egyik forma, és az a másik típusú, amikor már megtaláltam, és azt mondom, hogy abban a gyönyörűségben és abban a boldogságban, amiben már vagyok veled, azt szeretném így még jobban megélni, és ezért kész vagyok újból elvonulni, hogy veled legyek, hogy a kapcsolatot ápoljam. És a kettő váltakozhat az életünkben, most azt mondom, vannak időszakban, amikor nagyon Istennel vagyunk, és akkor úgy böjtölünk, vagy úgy gyakoroljuk ezt a lelki utat, és van úgy, hogy úgy érezzük, hogy tényleg azért van szükségünk böjtölni, mint ha kiestünk volna, mert mi azért nem vagyunk abban a tökéletességben, mint Krisztus. Mi emberek vagyunk, változnak a gondolataink, érzéseink, életkörülményeink, és pont a kötöttségeink miatt, hogy hozzá vagyunk kötve a világ megnyilvánulásaihoz, és nem vagyunk függetlenek a saját lelki történeteinktől, hullámzik az életünk. És ez mindenkinek hullámzik. Fent vagyok, lent vagyok, jól vagyok, rosszul vagyok, és ez az állapot mindig hatással van rám. Nem tudok önmagamon kívül lenni, a tudatom, a gondolataim és egész lényem az folyamatosan jelen van. Hát ez az, amiért az emberek nem nagyon szeretnek böjtölni. Hát akkor csak önmagukkal vannak. Azért kell a külső világ intenzíven, hogy egyrészt azért impulzusokat gyűjtsünk, mert az is kell nekünk, mert így fejlődünk, igaz, ezt nem lehet teljesen, és nem is célszerű, mert Jézus akkor ott maradt volna a bődben, és soha nem megy vissza a világba, és nem kezd el tanítani, nem érintkezik az emberekkel, nem történik meg mindaz, aminek meg kell történnie. Ezért, tehát az nagyon fontos, hogy viszont a másik dolog, hogy ne azért tegyünk mindig a világon, mert soha nem vagyunk képesek szembenézni önmagunkkal. És miért fontos ez? Mert aki önmagával nem tud valamilyen szinten lenni, egy picit, és önmagára nézni, az hogyan tud Istennel? Tehát, ha keresem az Istent, és nem találtam meg egy picit önmagamat, akkor ki keresi Istent? Ugye az is nagyon fontos, kicsoda Isten, és a másikért ki vagyok én. A kettőre mindig valamilyen szinten dinamikusan fogunk válaszolni, és lehet a bőtünknek egyik célja az is, hogy megismerem jobban önmagamat, a másik célja, hogy megismerem jobban Istent. Jó, itt Jézusnál ugye, hát itt magával az ördöggel találkozik, ez nem annyira pozitív nekünk. Ugye arra gondoljunk, hogy elmegyek böjtölni, és találkozhatom az ördöggel is. Mert nem kizárt dolog, hogy amikor a lelki világban nyitok, vagy úgy elvonulok, és ránézek a dolgokra, akkor nem csak jó dolgokat fogok látni. Ugye? Tehát lesznek dolgok, amelyek megérkeznek hozzám, és ezt nem lehet kizárni ebből a megtapasztalásból. Nem csak jó dolgokat fogok, mert ugye ez is egy ilyen, mint hogyha Jézus miért nem úgy tette, hogy hát ő már Istenre volt, és mindent kizár, minden rosszat. Nem kizárjuk, hogy most nem jelenhet meg. Egyszerűen nem jelenhet meg a rossz. Nem jelenhet meg, mert nincs itt tere, nem adunk rá időt. De éppen most olvastam egy ilyen, ami nem rossz megközelítés, mert ez is a gyakorlatban sok jó fakad ebből. Annyit foglalkozzál Istennel, és az ő dolgával, és szolgálj neki, és hogy ne legyen időd az ördögre. Ez volt az alapvető gondolat, és valahogy jó ez a gondolat, hogy annyit dicsőítsd az Istent, annyit foglalkozz az ő ügyével, hogy ne is foglalkozz te, úgymond a sötét oldallal, ha így nézzük, hogy ne is legyen időd egyáltalán még rá gondolni se. És valahol megvan ennek a jó oldala, hogy tényleg, hogyha jóra vagyunk hangolva, nem negatív a hozzáállásunk, és nem foglalkozunk a rosszra, és el tudjuk engedni, és meg tudunk bocsátani, az mindenképpen a mi lényünknek nagyon jó, mert sajnos hajlamosak vagyunk negatívan látni a dolgokat, és a negatív dolgokra azok valahogy jobban meg tudnak bennünket kötni, és főleg, hogyha egy ilyen életérzésből jövünk, akkor persze, hogy nem ezzel szeretnénk megint találkozni. Viszont itt jön a bőrben a megtisztulás oldal, hogy ha csak nagyon pozitívra hangolódunk rá, az nagyon jó, akkor mitől fogunk megtisztulni? Hogy fog eljönni az a pillanat, hogy valamiben megerősödünk és megtisztulunk? Hogyan fogunk megtisztulni, ha nem nézünk szembe? Ezért Krisztusnak is szembe kellett néznie, bár mondjuk azt, hogy ő tökéletes lény, de a kísértés a bőjt időszaka után, 40 nap után a kísértés lényegében azokat a pontokat érintette Jézusnál, amiben most azt mondjuk ő elbukhatott volna. Ami az ő megtisztulásának a pecsétje volt, hogy tényleg az Istenhez ragaszkodik, és megpróbálta őt, úgymond a kísértő. És itt ugye az a lényeg, hogy Isten használja és engedi, hogy az ő fiát az ördög megkísértse. És ez része lényegében a mi megtapasztalásunknak is, hogy olyan keresztény embert én még nem láttam, aki az úton jár, és soha meg nem lett volna kísértve. Akármennyit böjtölt, akármennyit foglalkozott Istennel, az egészen biztos, hogy meg fog történni. És ezt majd, hogy nem az út részének kell tekinteni. A második, amire odafigyelhetünk, hogy jó válaszokat kell adni. És itt az ember, vagy ahogy nézzük Krisztus is, magára van valamilyen szinten hagyva, most idézőjelben, neki kell a válaszokat megtalálnia. Neki kell saját maga számára megtalálni a választ, és elmondania úgymond a kísértőnek, hogy mi az én válaszom erre. Tehát ezt sem spórolhatjuk meg, hogy az életben felmerülő dolgokat, a negativitást is, ami bennünk van talán, azokra a válaszokat meg kell találni. Ha nincsen válasz, és úgymond én csak a jót akarom látni magamban, vagy csak a jó felé megyek, és nem válaszolok meg bizonyos dolgokat az életemben, amelyek azért ott vannak, kérve kéretlenül jönnek, nem tudok rá választ adni, akkor azt mondom, hogy ezek nincsenek, vagy elmenekülök, vagy homokba dugom a fejemet, akkor azt hívjuk elfolytás. És amit elfolytunk, az uralkodni fog felettük. Mert az, ami rejtve van, és az, ami titokban van, az irányítja az életünket, nem az, ami nyilvánvaló. Hanem annak mindig nagyobb a hatása. Mert az, ami úgymond titkunk, vagy az, ami legbensőbb lényünk, és ami titokban van, vagy sötétségben van, az van legbelül, és ami legbelül van, az van legközelebb hozzánk. És ezért jó a világosságot beengedni legbelülre, ha bőtről beszélünk, a Szentlélek ugye ott volt Krisztusban. Ő igaz volt és bűntelen, és megkísértette őt az ördög, hogy tényleg az vagy. és próbálta beárnyékolni az ő világosságát. Ugye ma már a pszichológia, meg a lélektan, azt, amit a Szentírás így mondta, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, vagy bűnösként születtünk, azt így is mondhatjuk, hogy eleve a mi személyiségünk és emberlétünk kettősségben van. Mivel dualitás van ebben a világban, van jó és rossz, ezért a személyiségünknek is van világos oldala és sötét oldala, mert így nézzük, mert ennek így kell lenni. Ezt igazából totálisan megszüntetni nem lehet. Vagy illúzió, hogy azt mondom, hogy én mostantól kezdve csak jó ember vagyok. Hát ilyen nincs. Nem lehetek csak jó ember. Ugye? És ezért kell kezdeni valamit azzal a másik oldalunkkal, ami nem jó ember. És azzal úgymond, és azt mondom, valamilyen kapcsolatot, valamilyen párbeszédet ki kell alakítani, és valamilyen szinten válaszokat kell neki adni. Mert különben ő fog uralkodni rajtunk. Ugye jóval győz le a gonoszt. Ugye van ez a javaslat, hogy a jóval győzzük le. Vagyis mi az a jó? Ha így nézzük, nincsen egyetlen egy jó sem, vagy semmi sem jó, csak egyedül az Isten. A legfőbb jóban, az Istenben megtalálhatjuk a kulcsokat, a sötétséggel szemben is, és a sötétségnek is vannak kincsei. Ezt így mondhatjuk, hogy például egy ember személyisége, akinek vannak jó tulajdonságai és rossz tulajdonságai, és mondjuk rossz tulajdonsága talán a félelem, vagy az a fajta szorongás, ami ott van, ez átalakítható. És a sötétségnek kincse, hogy így mondom, a félelem vagy a szorongás, az, ha valaki foglalkozik vele, akkor átalakíthatja erővé és bátorsággá. Mert nem az az igazából bátor ember, aki soha nem fél, hanem az, aki a félelmével szemben mégis tudja vállalni az életben a dolgokat, és meg tudja tenni. Mert az majdhogy nem, tehát így nézzük, akkor mindig benne van valami kis lehetőség annak, hogy másképp alakuljanak a dolgok, de pont az benne a csoda, hogy én mégis át tudom alakítani, és ezért mégis úgy alakul, ahogy most idézőjelből az jó. De mindig benne van a lehetőség, hogy rossz legyen, nem? Ez így van az életben is. Van a legjobb dolog, ami velünk történik, és aztán egyszer csak elrontjuk, vagy elrontjuk, és nem igaz, hát meg végre valami jó volt, és akkor megint megrontjuk. Miért van ez? Mert a dolgok egymásba átalakíthatók. És ha ezt valaki tudja, akkor nem rettegni fog a rossztól, ugye, hogy ne is lássalak, ne is tudjak rólad, én elmenekülök, hanem fölismeri azt, hogy azt mondja, hogy bennem ez és ez van, vagy akkor azzal lehet dolgozni. És ez az Istennek a csodája, egy Jézus Krisztusnak is, hogy olyan pozícióba helyezi az embert, ahol az Istennel megkapjuk azokat az eszközöket, amivel, most akkor így mondom, a negatív oldalainkkal is tudunk dolgozni. Ez jelenti megszabadulni. Nem pedig az, hogy elfolytjuk, és mintha nem Istenne, meg Jézusom, te vedd el ezt tőlem, és megkérdezem, hogy hogyan? Hogyan vegye el tőled azt, aki te vagy? Ha ez a lényed része. Csak úgy tudja elvenni, vagy úgy tud megszabadítani, hogy dolgozol vele. És te uralkodsz rajta, és te alakítod át. Mert úgy elvenni, úgy az életed egy részét úgy elég nehéz. Még Istennek is. De átalakítani. Én például Mózesnél is, hogy ugye indulatos ember volt, illetve az ő életében az, hogy ugye embert is ölt, még ha véletlenül is, vagy felindulásból is, de ott volt, hogy ő egy gyilkos. És el kellett neki menekülni, és 40 évig pásztorkodott, és szerintem halvány esélye és reménysugara sem volt, hogy ő egyszer még egyszer az Istennel olyan kapcsolatba fog kerülni, hogy őt még az Isten el fogja hívni mondjuk szolgájának. Mert mi hívna el egy gyilkost, egy menekültet meg, aki már megtagadta a múltját, és mindentől elvonult, és éli valahogy túléli ezt az egészet, de egész életében cipeli azt. Mit mond neki Isten? Vissza kell menned oda, ahonnan jöttél, és amit tettél, ahol tetted, oda vissza foglak küldeni. Vissza kell menned a saját sötétségedbe, oda, ahonnan elmenekültél, és megadja neki végül is a feloldozást. Igazából az ő bűnéről nincs is szó, nyíltan, hogy mit tettél Mózes, nem beszél vele Isten erről. De az Istennel való kapcsolata, és az, hogy elhívja őt Isten, és az, hogy vissza kell neki menni Egyiptomban, mégis feltételezi azt, hogy Mózes szembenézett a saját sötét múltjával. És visszament oda. És ott, ahol gyilkos volt, és ahonnan üldözték, ő ott lett a próféta. Micsoda változás. Én tudok ott világítani, és ott úgymond képviselni az Istent, ahol abszolút buktam. Ahol az én egész életemnek a negativitása ott tornyosul. És ott nem bírok, pont ott nem tudtam győzni, és ott buktam el. Oda kell visszamenni, ahol elbuktál, és ott kell felvenni az Istentől kapott erőt, és pont ott kell győzni. Ha mindenhol győzöl, de pont ott nem győzöl, ahol most idézőjelben gyenge vagy, vagy ahol azok a sötét foltok vannak az életünkben, akkor ezek látszat győzelmek lesznek. Úgymond, hát jó, nagyon jó, hogy mennyi mindent tettél, mindenhol jó vagy, meg ez is vagy, meg az is vagy, meg milyen nagyon örülünk neked, de a legvégén az emberi lélek tudja, hogy mi az, ami őt beárnyékol, és attól nem tud megszabadulni. Ezért nevezzük Jézus szabadítónak, mert a sötétségből világosságra hozza az embereket. Mit jelent ez? Hogy tud a sötétségből világosságra hozni? Úgyhogy bemegy a sötétségbe, és felkapcsolja szépen a lámpát. És azt mondja, hogy na most akkor beszélgessünk. Mi történik, miért így érsz, és nem számon kér bennünket, hanem megadja a lehetőségeinket arra, hogy hogyan tovább. Tehát ne a bicikli fészerről beszélgessünk, amikor beszélgethetünk az élet lényegi kérdéseiről. Ami tényleg téged érint. Tehát a kísértő soha nem a közömbös dolgokat fogja felhozni az életünkben, hanem pont az Achilles-szint, pont azt, ahol ha győzöl, akkor tényleg győztes vagy, és ha ott még ha el is buksz, most idézel mondom, a bukásodban is benne van a győzelemnek az esélye, mert az Isten kegyelmét el fogod kérni, hogy itt elvesztem, és az Isten ott újra fog veled kezdeni, mint hogy Mózesre is újra kezdte. Elbukott, igaz, hogy 40 év eltelt, de újra kezdte Isten, és úgy ment vissza, hogy igazából szabad volt már. Tehát így válik az Isten kezébe a kísértő, vagy a sötét oldal, vagy akárhogy nézik, eszközzé. És ezért uralkodik felett, ez nem Isten a negativitás. Tehát nem úgy van, hogy két Isten harcol egymással szemben, ki az erősebb, hanem arról van szó, hogy egy Isten van, aki ezt az egész dualitást, jót és rosszat uralja. Ő még a rosszból is tud jót kihozni, és semmi sem lehetetlen neki. Ezért az Isten nem írtózik, most azt mondom, önmagában véve a rossztól. Megfelel neki, és uralkodik felette, de nincsen benne semmiféle ilyen írtózat, vagy nem tudom. És ha ezt fölfogjuk, akkor természetesebben fogjuk azt venni, hogy Jézus beszélget úgymond a kísértővel, megadja a válaszokat, és utána elveszi azt a gyümölcsöt, amit lényegében ebből kap. És a végén igaz, hogy felszólítja a kísértőt, hogy menjen el, mert az utolsó kísértésnek a lényege az volt, és ez ugye minden kísértéseknek a legszörnyűbb oldala, hogy az embert megkísérti a saját sötétség oldala, vagy a transzcendens sötét oldal, és azt kéri tőle, azt ajánlja föl neki, hogy őt imádja. Értjük ennek a nagy erejét. Amikor az ember addig-addig küzd, míg megérzi a negativitásnak az erejét, és azt kísérti meg, hogy de hát ez nagyon jó. De hát ez milyen fantasztikus lenne, nekem ilyen erőm lenne. Meg ezeket a dolgokat én tudnám a saját érdekemben is használni, mert ezt kínálja föl neki, hogy neked adom a világot. Neked adok mindent, csak borulj le és imádj engem. És akkor mi történne? Hát ez lenne ugye, és ez az, ami az ember személyiségében a legsötétebb út, amikor önmaga adja át saját magát, sőt, ugye úgymond szövetséget köt, lekötelezi magát. És innentől kezdve ugye vazallusa lesz, ezért mondja Isten igéje, hogy az Urat a te Istenedet szolgáld. meg csak őt szeressed, csak neki szolgálj, és ez volt ugye a válasz is. Mindezt neked adom, a leborulva imádsz, ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. A lelki függetlenség, a szellemi lelki szabadság mindennél fontosabb. Ha azt odaadod, akkor te lehetsz bármekkor a szabadságban, úgy mondod, én bármit megtehetek a világban, és nekem aztán senki nem mondja meg, hogy ez jó vagy rossz. Mert én olyan szabad ember vagyok, hogy akármi történhet, csak egy dolog van, hogy annak a szabadságnak, amit mi szabadságnak nevezünk, nagy ára van lelki értelemben. Mert lehet, hogy lelki értelemben nem vagyunk szabadok. És az a szabadság, amit az mutathatná, hogy minden a tiéd, a minden a tiéd, az mit jelent akkor, ha te nem vagy szabad, és te valakié vagy, aki viszont uralkodik fölötted. Amikor Istenné vagyunk, és átadjuk önmagunkat Istennek, akkor Isten úgy uralkodik felettünk, hogy visszaadja a szabadságunkat, és minket is a saját életünkben, hogy azt mondom, Úrnak tekint. Mi nem szolgák vagyunk, idézőjelben a saját életünkben, mikor Istennek szolgálunk, hanem hogy a magyar nyelvben is szoktuk, hogy Uram, vagy Úrhölgy, vagy mondjuk, és így szólítjuk meg, ez nagyon szépen benne, miért szólítjuk meg itt, mert te Úr vagy a saját életedben. Ezt Istentől tanultad. Amikor Istennek szolgálsz, a te úrságod, a te emberséged összhangba kerül egymással, és te uralkodhatsz. Ez az igazi böjtnek a lényege. Az Úr Jézus, és akkor ment ki ugye a kísértések után, amikor elment tanítani, akkor ő, most ilyen értelemben is mondhatjuk azt, hogy Úr volt a saját belső világán. És úgy ment ki. Amikor szolgálod az Istent, vagy keresed őt, Isten, nehogy azt gondolod, hogy te majd olyan kis szolga lesz, hogy aztán már semmit nem uralkodsz, te nagyon is uralkodhatsz. Csak helyesen és jól. És kell is, hogy uralkodj. Mert akkor fogod igazából Istent helyesen is látni, mert tőle tanulsz uralkodni, és ezért a te életedben is ott lesz ez az uralom. És akkor már vonzóvá is válhat mindez. Nem a gyengéké, ugye szerintem, hogy a gyengéké a vallás. Ha fordítva fogjuk föl, akkor igen. Tehát, hogyha így a gyengeségeinkkel, meg még nem nézünk szembe a dolgok, és csak elmegyünk a dolgok mellett, és mindig csak sírunk, és mindig úgy érezzük, hogy hát ez kín van a kezünkből a dolog, mi semmit nem tehetünk, meg csak kérünk, és akkor passzívak vagyunk, és úgymond csak várjuk, hogy majd történjen valami. De hát erről szó sincs. Ez egy félreértés. Jézus ilyen útra soha nem hívna bennünket, hogy kövessük őt, mert ez egy értelmetlen út. Hanem inkább arra hív bennünket, hogy van egy alázata annak is, aki Úr. Tehát ezt azért értsük meg, az igazi uralkodóban van valamilyen alázat, van egy méltóság, amit le tud tenni, és van egy pont, ahol ő is tud tanulni. De van egy pont, amikor megtanulta ezeket a dolgokat, és képviseli ezt, és úgymond hatalommal, de helyesen tud vele élni. Ez a keresztény embernek lényegében a pozíciója. És ezáltal válhat lényegében ő is az Úrnak a képviselőjévé, először a saját életében. Az a legfontosabb. És utána majd másoknak is beszélhet erről. Vagy az életéből úgy is át fog sugározni. Nem kell neki beszélnie. Vagy úgyis valami meg fog nyilvánulni, és épp elég lesz az. Hát akiben igazából ott van ez a nemesség, vagy lelki nemesség, aki szembe tudott nézni saját önmagával, és nem vált képmutatóvá így, az igazán tud uralkodni önmagában is, és másoknak is segítséget tud adni. Mert valóban tudja a dolgoknak a lényegét, mert ő is megtapasztalta. Ezért hatható segítséget tud adni. És az Isten sem egy ilyen rébusz lesz, aki majd az Isten megsegít benneteket, aztán jól van. Ezt valahogy majd legyetek túl rajta, ha tudtok. Hanem ennél sokkal konkrétabb, és valósággal átérhetőbb lesz. Tehát ezért van a böjt, ha így nézzük, akkor már mindjárt talán kedvünk van, hogy mélyebbre tudjunk menni, és megtapasztaljuk mert minden egyes megtapasztalással közelebb fogunk kerülni önmagunkhoz, és ahhoz a célhoz, amit igazából mi most azt mondom teljességnek vagy boldogságnak nevezünk. Nincs az a sötétség vagy negativitás átvitt értelemben, ami ne a teljességet hoznál neked. Mert nem tudja nem azt adni neked, ami a tiéd. Mert csak ott tud megkísérteni, úgymond a kísértő is, ami a tiéd. Csak milyen értelemben? Ezt kell jól látni. Hogyan a tiéd? Vagy hogy mi az, amit neked adni akar, és mit akar ugye elvenni tőled? Mert azt akarja elvenni tőled, ami a tiéd. Vagy olyat akar neked adni, ami meg nem a tiéd. Értjük, és amikor ezt nagyon letisztázza az ember magában, akkor már könnyebben el tud engedni dolgokat, és meg tud ragadni, és akkor helyes válaszokat tud adni. Ehhez kell tehát a bölcsesség is az egyéni életünkben, illetve az Istennek a szeretete, mint a legfontosabb dolog, ez mondjuk ennek a harcosnak, ha így mondjuk ez egy harcos lét, a belső harcot mindannyian harcoljuk, és ez a legfontosabb, hogy hát igen, ez egy, hogy a legjobban még önmagunknál is a harcos, ugye azért harcos, hogy amikor elküldik a csatába, akkor még önmagáról is le tud mondani abban a pillanatban, amikor harcol, és nem fél a haláltól. Mert aki elküldte, azt szolgálja valamilyen szint, és nem foglalkozik vele, hogy ő nem lesz. Ezért lesz olyan bátor, és ezért tud úgy küzdeni, és ezért képes úgymond hőstettekre is, hogy végrehajtsa, mert abszolút nem foglalkozik. Ha nem kezdek gondolni, hogy most ezt teszem, akkor mi lesz? Nem foglalkozik vele. Tudja, hogy mi úgymond a helyes cselekedet, és megteszi, és hogy mi az ára, azt, hogy önmagában örömmel túl tud ezen lépni. Ez az imádatnak az a foka, amikor ezt ugye Krisztusnál is láthatjuk, hogy oly mértékben feloldódott úgymond az Istennel, hogy nem foglalkozott vele, hogy mi lesz, hogy ennek a vége a kereszt lesz. Egy olyan harcot fogok most elkezdeni az első prédikációval, hogy ennek a vége az lesz, hogy engem a keresztre fognak felszegezni. Mert valószínűleg tudta. És azt mondom, hát nem kezdem el. Hát a vége az lesz, hogy megkorbácsolom, kereszten leszek. És úgy kellett neki harcolnia, hogy végig tudva ezt, mégis szabad legyen, és nem egy szomorú Jézust látunk, aki innentől kezdve rettek, hogy mi lesz itt a vég. Hanem szabad volt. Vegyük ezeket a dolgokat magunk számára is áldásképpen, és gondolkodjunk el. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, elfutott az időnk. Látod, hogy milyen sokszor, sokféleképpen keresünk téged a mindennapokban, vagy éppen nem tudunk keresni, mert elválasztva érezzük magunkat a te lényedtől. A bőt időszakában oly sok minden történhet velünk, amikor a saját harcos lényünk megtalálhatja azt, akiért érdemes elindulni. Felismerheti önmagát, és felismerheti azt, aki harcossá tudja tenni az életben. Ez azt jelenti, hogy tudunk, ha kell, gyengédek lenni, de ha kell, tudunk cselekedni, és tudunk dolgokat elvágni, és tudunk dolgokat megkötni. És mindezt a helyes sorrendben, a helyes arányokat megtartva, és ezáltal a mi földi életünket is kormányozni, és mindannyian, ha téged imádunk, akkor nem szolgák leszünk, hanem urak saját életünkben. Hát, hogy ezt a lelki nemességet megtanuljuk Krisztustól, aki parancsolt még az ördögnek is, és aki ugyanerre hív bennünket, hogy mi is uralkodjunk az űrzavaron, a negativitáson, saját magunkban, aztán majd a külső dolgokban is. És az a világosság, ami belőle árad, az képes szembenézni a sötétséggel is, és más emberré leszünk. Hát, hogy ne féljünk a vereségtől, vagy a harctól, vagy a bukástól, mert ez az út része. Mi nem vagyunk tökéletesek, hogy mindenben győzzünk, de a kegyelem által tökéletesek lehetünk, mert ha veszítünk sem, veszítettük el, hanem kegyelem által mégis győzni fogunk. Mert ott kipótolod a mi erőnket, ami harcolunk, és adsz nekünk győzelmeket a te erőd által, amikor elveszítettünk is valamit. De újból visszamehetünk, és helyrehozhatjuk. Kérjük tehát, add, hogy így tisztuljon meg a lelkünk, és tudjunk veled lenni. Légy betegeinkkel, áld meg gyászolóinkat vigasztalással, adj nekünk lelki erőt. Add, hogy tudjuk hozzád vinni mindig dolgainkat, és soha ne felejtsük el, hogy te mindig velünk vagy. Ezért add, hogy felismerjünk téged. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Áldásra.